A mi segítségünk és böjtfői együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes reggelen. A nők napja alkalmával hadd köszöntsük külön a hölgyeket is. Testvérek, énekeljük kezdőénekül a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Segedelem kérés véget, te szent helyre feljöttünk. Testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a János evangéliumának 10. részéből, a 22. verstől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a János evangéliumának 10. részéből, a 22. verstől kezdődően. Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe volt, és tél volt. És Jézus a templomban, a Salamon tornácában járt. Körülvették azért őt a zsidók, és azt mondták neki: meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Felele nékik Jézus: megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot róla. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam nektek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezembe. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezébe. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Így felelt nekik Jézus: sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Ezt felelték neki a zsidók: jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Eddig tart Istennek igéje. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, énekelve a 447. éneket. 447. ének, mind az 5 versét énekeljük. A 447. ének így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Megváltó Jézus, mi is az ének írójával együtt kiáltjuk: láss meg engemet, láss meg minket, amikor közösségben vagyunk a te színed előtt, a szent helyen. Jöjj közel hozzánk, s tekints rejánk, úgy, ahogy tetted egykor, mikor itt jártál ember testben a földön, isteni hatalmaddal lehajolva az elesettekhez, rátekintve a rejád szorulókra, megérintve azokat, akik betegség alatt nyögtek, erőtlenségükben sóvárogtak a gyógyulásra és a szabadulásra. Te látod, Urunk, a mi szívünk sóvárgását, te ismered a bennünk szoruló vágyakozás, ami hozzád hajt minket a hétköznapok sűrűjéből, a mindennapok megfáradásából. Onnan jövünk eléd, Urunk, ahol annyi sérelem és fájdalom ér minket, onnan, ahol vesztességeket könyveltünk el sokszor eddigi életutunkon, onnan jövünk eléd, Urunk, ahol sokszor megriad a szívünk az emberi gonoszság láttán, ahol nem értjük, hogy sokszor mi történik velünk, és mi történik szeretteinkkel. Könyörülj, Urunk, amikor hozzád menekülünk, hogy a veled való találkozásban oldódjék szívünknek minden lánca, és tudjon fölszabadulni a mi lelkünk a veled való találkozásban. Cselekedj, Urunk, hatalmasan most, Böjtfő vasárnapján, mindnyájunk szívével, amikor elindulunk lélekben, gondolatban végigjárni a te szenvedésed útját, azokat a heteket, azokat a napokat, amikor te magad tudatosan készültél az értünk való halálodra. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ezt az utat fölvállaltad érettünk. Fölvállaltad a bukott emberért, a gonosz által megkötözöttért, a bűn által meggyötört emberért. Köszönjük neked, hogy a te szabadító hatalmadat kínálod újra és újra nekünk, és tanítgatsz az alázatra, tanítgatsz a mértékletes életre, tanítgatsz az éretted való bőjtre, tanítgatsz minket arra, hogy hogyan szánjuk oda legfőbb javainkat neked, hogyan adjuk oda önmagunkat a te szolgálatodra, hogyan tagadjuk meg bűnös, önző énünket, és tudjuk oda tenni a te oltárodra, irántad való nagy hálánk jeléül. Köszönjük neked, hogy ezt akarod kimunkálni mai együttlétünkben is, mindnyájunk szívében, hogy a mi ünneplésünk teljes legyen, a mi hálaadásunk bőséges legyen, és a tőled érkező áldás is hiánytalanul jöjjön meg mindnyájunk életébe. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es ének második versét. A 251. ének második verse így kezdődik: te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára. Drága testvérek, hallgassuk Isten üzenetét a János evangéliumának 10. részéből, a 30-tól 33-ig terjedő versekből. Felolvasom Isten igéjét a János evangéliumának 10. részéből, a 30. verstől kezdődően. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Én és az Atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Így felelt nekik Jézus: sok jó dolgot mutattam nektek az én Atyámról. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Így feleltek neki a zsidók: jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnyillik, hogy te ember létedre istenné teszed magad. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnyillik, hogy te ember létedre istenné teszed magad. Drága testvérek, különös párbeszéd végére érkezünk, mikor alapigénket halljuk. Ez a párbeszéd a szent helyen, a templom, a jeruzsálemi nagy templom tornácában hangzik el, Jézus és az ő ellenfelei között. Különös, hogy a templomban, a szent helyen gyülekezik az a vallásos csoportosulás, gyülekeznek a farizeusok és az írástudók, akik egyre kevésbé tudnak mit kezdeni Jézussal. Sürgetik Jézust a gyötrő kérdéssel: meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Holott Jézus korábban már sok ízben bizonyságot tett arról, hogy kicsoda ő. Most is, mintha csak szándékosan provokálni akarná még jobban őket, mintha csak rátenne még egy lapáttal arra a tűzre, ami már amúgy is eléggé fölhevült. A párbeszéd végén kimondja azt, ami végképp kiborítja a Jézus ellenfeleit. Én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egy vagyunk. Erre felhördül a vallásos elit, a templom felügyelői, haszonélvezői, a vallásosságukba bele merevedett farizeusok és írástudók, és kimondják, hogy káromlás szólt. Az Isten káromlás pedig halálos bűn, aminek megkövezés a jutalma. A szent helyen zajlik hát a két világ hatalmas összeütközése. Jézus különös, érthetetlennek tűnő tanítása, és az ószövetségi írástudók, farizeusok merev, törvénytisztelőnek tűnő, de mégis Isten ellenes és Jézus ellenes magatartása. És ebből az összeütközésből, mint tudjuk, Jézus vesztesen kerül ki. Legalábbis, ami a nagypénteki eseményt illeti. Úgy tűnik, Jézus végérvényesen elveszíti a csatát. Végérvényesen kiprovokálja maga ellen a vallásosok haragját, és menthetetlenül el kell vesznie. Káromlás szólt, mondják az ellenfelei, méltó tehát a halál. És tudjuk, Jézus ettől fogva halálos veszélyben járt kelt közöttük, itt is meg akarták kövezni, korábban is már el akarták fogni, már legelső nyilvános fellépésekor Názáretben, ahol ő felnövekedett, az ismerősei között halálos veszélybe került, és tudjuk, a legelső názáreti zsinagóga beli prédikációja nyomán már meg akarták ragadni, és le akarták taszítani egy hegy tetejéről a szakadékba. Mert nem tudták megemészteni azt az üzenetet, miszerint ma teljesedett be az ézsaiási profécia, a rám vonatkozó jövendőlés, a ti hallásotokra. Most hát, Pöjtfő vasárnapján együtt indulunk el, ismét lélekben és gondolatban a Jézus szenvedésének az útján, azokban a hetekben, amikor annak idején Jézus is tudatosan készült már a halálára. Amikor már pattanásig feszült a helyzet Jézus és az ellenfelei között. Káromlás szólt. Isten káromlás. Megbocsáthatatlan bűn. Múlt századnak egyik neves kanadai teológusa, professzora, egy indiai származású, nagyszerű előadó, Ravi Zakariász írja le egyik gyerekkori élményét. Egyik könyvében. 13 évesen fölkérték abban a templomban, ahova akkor járt, egy katolikus templomban, hogy közeledvén a karácsony vállalja el a karácsonyi gyerek műsorban a József szerepét. Ő kezdetben vonakodott, különösen a tömeg előtti szereplés miatt, ugyanakkor idegenkedett a túlzsufolt templom a maga berendezéstől is, de amikor noszogatták, hogy nem kell semmit megtanulnia, szöveget nem kell mondania, a József szerepe csak annyiból áll, hogy megfogja Mária kezét, oda vezeti az oltárhoz, majd ott meghajolnak, és majd kivezeti az oltár elől a templomból. Aztán amikor megtudta, hogy ki lenne az a Mária, amikor megismerte azt a leányzót, akkor rögtön megjött a kedve ahhoz, hogy társuljon ebbe a szerepbe, és aztán elment az adott időpontban abba a templomba a főpróbára. Túl korán érkezve, még alig voltak a templom körül emberek, a pap sem volt még jelen, és hát ő ott téblábolt az oltár körül. Ő abszolút témán kívül lévén egyszer észreveszi, hogy az oltáron egy kis edényben valami keksz formájú kerek ennivaló van. Éhes lévén odament, jócskán belemarkolt, zsebét is megtömte, és elkezdte majszolni az úgynevezett kekszet. Ugye gondoljuk, hogy mi lehetett az az úrvacsorai misebeli ostya, ugye, amit ott használtak. Ő azt hitte, hogy keksz. Jól esett az éhes kölyöknek, hogy egy kicsit lakmározzon belőle. De nem sokáig, mert mindjárt megjelent a pap, és amikor meglátta, hogy mit művel ez a gyermek, rápörmett idegesen, hogy mit csinálsz te itt? Erre a gyerek tisztelet teljesen köszön a papnak, és utána a legtermészetesebb, nyugodt hangon azt válaszolja, a József szerepét játszom. Persze a pap nem erre a válaszra várt, hanem azt akarta tisztázni, ugye az idegesen rátörmedő kérdésével, hogy hogy mert ő hozzányúlni a szent ostyához. És mindegyre azt a szót hajtogatta, és vágta a gyerek fejéhez, hogy szentségtörés, szentségtörés. A gyerek mit sem értett ebből a kifejezésből, de annyira rájött, hogy itt valami nagy baj történhetett. Valami olyasmit követhetett el, amit nem lett volna szabad. Aztán később, felnövekedvén, teológiát is tanult, és visszaidéződött az emlékezetébe ez a kifejezés, hogy szentségtörés. És akkor kezdett utána olvasni, hogy a teológiai szakirodalomban hogy is határozzák meg ezt a kifejezést pontosan. Persze ki ezt írt, ki azt írt erről a kifejezésről, valaki ezt a meghatározását adta ennek a kifejezésnek, hogy szentségtörés, amikor valaki elveszi azt, ami az istené és közönséges célokra használja. Nyilván erre gondolt a pap is, hogy ezt a szent ostyát elvette illetéktelenül a gyermek az oltárról, és elkezdte ott jóízűen majszolni. Az Ószövetségben van egy különös és döbbenetes jelenet, amikor Belsazár király egy lakomát rendez, a perzsa király, és előhozatja azokat a templomi szent edényeket, amelyeket az apja Nabukodonozor annak idején elrabolt Jeruzsálemből, a szent helyről, a zsidók templomából. És azokból a szent edényekből ott ittak részegedésig az ő embereivel. Mintha csak az történne, hogy az úrvacsorai kelyheket részegedésre, ivászatra, dorbézolásra használnánk mi. Azt hiszem, hogy mindenki kiakadna ezen, és valóban azt kiáltozna, hogy szentségtörés, szentségtörés. Vagy netán éppen azt, hogy káromlás, mint ahogy a zsidók is elkezdték dűtől, indulatosan kiáltani Jézusra, hogy Isten káromlás az, amit te mondasz. Na de ez a Rabbi Zakariás később egy még pontosabb leírását, meghatározását olvasta ennek a kifejezésnek, hogy szentségtörés, mégpedig azt, amikor olyat adok Istennek, ami nekem nem jelent semmit. És akkor nagyon mélyen elgondolkozott, és azt mondja, valóban a legnagyobb bűn nem is az, amikor elveszel illetéktelenül valamit Istentől, hanem amikor odaadsz valamit Istennek, olyasmit, ami neked nem jelent semmit. Nos hát, mire gondol itt ez a neves igehirdető és teológiai tanár? Arra, amiről Isten maga is panaszkodik az Ószövetségben, a Malakiás könyvében, amikor Isten választott népének az áldozathozatali gyakorlatáról beszél. Azt mondja Isten panaszosan az ő népének, hogy ti a sántát, a vak jószágot hozzátok nekem az oltáromra. Hát ezt érdemlem én. Vajon tőletek csak ennyire telik? A javát megtartjátok magatoknak? A selejtet hozzátok nekem? Most ez az igazi szentségtörés, mondja egy ige magyarázat. És tényleg, ilyenkor bőjt idejét, nagyon komolyan akar szembesíteni minket Isten ezzel a kérdéssel, hogy vajon mi is a szentségtörés? Vajon mi az Isten káromlás? Vajon mi az a legfőbb bűn, amit el lehet követni Istennel szemben? Meghatározás szerint az, amikor olyasmit viszek Istennek, amire nekem már semmi szükségem nincs. Valljuk be őszintén, bűnbánattal, hányszor cselekszünk így mi keresztényekként is. Valahol meghirdetnek egy segélyezési akciót, talán használt ruhaneműt lehetne adományozni rászorulóknak. És mit adunk oda? Gondoljuk végig őszintén. A legjobb kabátunkat? A legújabb cipőnket tesszük oda a zsákba a rászorulóknak? Na nem. A legkopottabbat, a leghasználtabbat, amire nekünk már amúgy sincs semmi szükségünk. Milyen jó lomtalanítási lehetőség. Megszabadulni a feleslegtől, és netán azzal nyugtatni magunkat, hogy még jót is tettünk valakinek. Bizony, ilyen gyarlóság nagyon könnyen meg tud kísérteni minket, templomos keresztényeket is. Pedig az ige tanítása szerint azt mondja Jézus, amit egyel a legkisebbek közül megcselekeztek, azt velem teszitek. Ennyire mélyen lehajolt Jézus, és ennyire azonosult az emberrel, a legkisebbel, a legmegvetettebbel is. Miért állt meg Jézus a leprások kiáltására? Miért állt meg Jézus a vakkoldusok kiáltására? Miért ment be Jézus a megvetett és lenézett fővámszedőhöz, Zákeushoz? Miért állt szóba Jézus azokkal a parázna nőkkel, akiket mindenki kikerült és lenézett? Nem botrányszagú az, ahogyan Jézus bánik ezekkel az emberekkel? A társadalom szemetjeivel? Megvetettjeivel? Azokkal a lenézettekkel, akiket a társadalom a maga büszkeségével már rég leírt a lapról, hogy ezekkel nincs mit kezdeni? Ezek a társadalom szemét dombjára valók, kidobni valók? Nem. Jézus azt mondja, ezekből még lehet valamit kihozni. És lám, ezért olyan botrány szagú a Jézus fellépése, a Jézus tanítása, és a Jézus magatartása különösen. Egy japán fiatal ember egyszer úgy fogalmazott, hogy én számomra Jézusnál az a különös, hogy nem tudok szabadulni tőle. Az ragad meg legjobban engem Jézusban, hogy nem tudok szabadulni tőle. Egy más valaki pedig úgy fogalmazott, hogy nekem tetszik a jézusi tanítás, de a jézusi életformával nem tudok mit kezdeni. Filozófiai szinten akár gyönyörködtethet a jézusi tanításnak emelkedettsége, de nem tudok mit kezdeni a gyakorlatban vele. Mert hogy a jézusi életforma valóban botrányszagú. Valóban kihozza a jól megszokott sodrásából, medréből a jól bejáratott, vallásos gondolkozásmódot, életgyakorlatot. Sőt, provokálja mindazokat, akik azt hiszik, vallásos önigazságukban, hogy náluk minden rendben van. S lám ezért pattan ki ez a feszültség, ez a nagy összeütközés Jézus és a farizeusok és írástudók között, éppen a szent helyen, éppen a templom szentelési ünnepen. Akkor ott a templom szentelési ünnep azt jelentette, hogy Krisztus előtt a második században, amikor egy szír uralkodó behatolt Jeruzsálembe is, betolakodott a hadseregével a szent helyre, a templomba is, akkor ő meggyalázza a zsidók szent helyét, a templomot, egy disznót áldozott föl a jeruzsálemi templom oltára. Szándékos provokáció volt ez részéről, hisz tudják, tudjuk, ők is tudták, ugye a szír pogányok, hogy a zsidó szemében a disznó tisztátalan állat. És egy tisztátalan állatot tenni a jeruzsálemi templom oltárára, ez a legmeggyalázóbb dolog volt a zsidóság szemében. És miután elvonult a szír veszély, Krisztus előtt a második században, akkor újra kellett szentelniük a zsidóknak a templomukat, hogy használható legyen. És ennek az emlékünnepe zajlik éppen akkor, amikor Jézus is ott van a templomban, a Salamon tornácában, és erre a különös feszült párbeszédre kerül sor közte és a papok között. Amikor azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor ezzel a legmagasabb pontra hág az a feszültség, ami már ott volt a levegőben korábban is. Amikor Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy az Atya a teremtő mindenségnek a gazdája. Az a napkorong, akinek én vagyok a földre küldött sugara. Ilyen csodálatos, ugye, amikor jön a tavaszi napsugár, amikor elűzi a téli hideget, amikor kezdi sarjasztani a füveket, bomlasztani a rügyeket, amikor szívesen kimegyünk már ilyenkor a nap sugarait élvezni és sütkérezni a melegében. De ugye, milyen életveszélyes lenne egészen közel menni a napkoronghoz, hisz megperzselne, elégetne. Most hát Istennek a hatalma, fensége, nagysága olyasmi, mint a napkorong, aminek a közelébe nem merészkedhetne egy bűnös ember, mondta is Isten magának, Mózesnek, hogy nem láthat engem ember élvén, az pontosabban azt akart jelenteni, hogy úgy nem láthat ember közelről engem, hogy életben maradhatna, és ezért, mint egy transformálta Isten a maga szentségének, dicsőségének hatalmát Jézus Krisztusban emberi léptékűre, hogy hozzánk elhozza az Isten szeretetének azt a melegét, ami már nem perzsel, nem éget, nem pusztít, hanem életet fakaszt, aminek a közelében jó sütkérezni. Ahol kivirul az élet, kibomlik a lélek rügye, virágzásba borul az emberi élet. És ezt az új lelki tavaszt akarja Jézus hozni mindazoknak, akik az ő közelébe vágynak. Ezért mondja Jézus, én és az Atya egy vagyunk. És döbbenetes, hogy amikor Jézus jön a menny dicsőségének ezzel a földi léptékűvé változtatott melegével, vonzó sugaraival, akkor az ember kövekkel a kezében fogadja őt. Mintha csak az történne, hogy amikor a halálos beteghez megérkezik az orvos és viszi az életmentő gyógyszert neki, akkor a beteg kövekkel várná az orvos, hogy megkövezze őt. Vagy ha az éhes embernek vinne egy irgalmas szívű valaki egy darab kenyeret, akkor kövekkel fogadná őt. Vagy ha a szomjúságtól eltikkadt embernek vinné valaki az életmentő csupor vizet, akkor az megkövezné azt, aki könyörülni akar rajta. Hát ez történt Jézussal. Jött Jézus hozni az Atya melegét, szeretetét, Megnyitni a kegyelem kapuját a bukott, bűnös, tékozva ember előtt. Besegíteni az atyai ház örömébe. Leültetni őt tiszta, új, ünnepi ruhában az atya szeretetének az asztalához. És akkor kövekkel a kezében fogadja őt az ember. Érthetetlen. Micsoda az Isten káromlás? Micsoda a szentségtörés? Az, amit Jézus követel? Vagy az, amit az ember követel Jézussal szemben? Nem az a szentségtörés, amikor nem adom oda azt Istennek, ami az Istené? Amikor Isten azt várja, hogy adjad fiamat, a szívedet nekem, ahogy a példabeszélek könyvében olvassuk már az Ószövetségben. És az ember nem adja oda a szívét Istennek. Odaadja inkább a világnak, odaadja a gonosznak. Hogy aztán később rádöbbenjen, hogy milyen rosszul döntött. Rámegy az élet a tékozlásban, elfolyik az élet öröme, és nincs békessége. És nem leli a helyét. És megvetett rongyos koldusként, egyszer csak, mint egy a homlokára csap. Mit tettem? Milyen jó, hogy Isten még ad kegyelmi időt. És ezért engedi meg újra, hogy végigjárjuk a bűnbánat útját, akár a bőjt heteiben is. Hogy megint csak egy kicsit szembesüljünk azzal az Istennel, aki Jézus Krisztusban úgymond letranszformált magát egészen emberit léptékűre. Hogy találkozhassunk vele, hogy érthessük az ő hívását, hogy igen tudjunk mondani erre az ő minket kereső szeretetére. Milyen nagyszerű lehetőség ez. Olyan jó lenne nekünk újra és újra átélni az Isten közelségének ezt a csodáját. Bonhoeffer, a múlt század neves német teológusa, aki, mint tudjuk, Hitler idejében mártír halált halt az ő bátor kiállásáért. Ez a Bonhoeffer azt mondja, megtérni és hinni azt jelenti, hogy engeded, hogy Isten ismét Isten legyen. Annyi vita van teológiai szinten is, egyházon belül erről, hogy mi a megtérés. Sokszor olyan mumus ez a kifejezés sokaknak. Pedig a Szentírás tele van ezzel a kifejezéssel. És azt mondja Bonhoeffer, nagyon egyszerűen fogalmazva, megtérni és hinni azt jelenti, hogy engeded, hogy Isten ismét Isten legyen. Ismét Isten legyen az életedben. Ismét ő legyen az életed centruma. Ismét ő legyen az, aki meghatározza életed irányát. Aki átformálja gondolataidat. Aki önmagára hangolja a szívedet végérvényesen. Aki téged kereső szerelmével megejt, rabul ejti a szívedet, és nem hagy többé szabadulni önmagától. Most ezt jelenti Bonhoeffer szerint, és nagyszerűen tapint rá a lényegre, a megtérés. Mikor engeded, hogy Isten ismét Isten legyen az életedben. Amikor nem engeded, hogy meghalljon benned maga Jézus Krisztus. Mert hogy itt a papok és írástudók Jézust halálra szánták éppen a szent helyen. Azt mondták, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Micsoda döbbenetes félreismerés ez Jézusnak. Ember létedre Istenné teszed magad. Holott korábban pont a fordítottja történt, hogy Jézus Isten létére emberré tette magát. Ez az érthetetlen irántunk való szeretet. Hogy Isten létére emberré tette magát. Fölvállalt azt, hogy ugyanolyan úton érkezzen erre a világra, mint minden más gyermek. Vér, fájdalom és könny útján. És fölvállalta azt, hogy már csecsemő korában menekültként, üldözöttként, halálra keresettként kikössön egy idegen földön, Egyiptomban. és fölvállalta azt, hogy az övéi között ne értsék meg őt. Sőt, még a család tagjai is azt mondják, hogy elment az esze. Hogy bolondság van benne. És jöttek egyszer egy ilyen nyilvános tanítás kellős közepén, hogy megragadják, és hazavigyék őt. Mintha csak szégyelték volna, hogy miket tanít, miket beszél, és hogy viselkedik. Hogy ő Isten létére emberré teszi magát, hogy az elembertelenedett, bukott teremtményt ismét Isten gyermekévé tegye. Mi a megtérés, mikor engeded, hogy Isten ismét Isten legyen? És akkor átéled a csodát, hogy bukottként, tékozlóként, Istentől elidegenedettként ismét hazakerülsz, ismét Isten gyermekévé lehetsz. Ha Isten ismét Istenné lehet az életedben, akkor te ismét Isten gyermekévé válhatsz, aki korábban kiestél a kegyelemből, és most ismét kegyelembe fogadottként örülhetsz annak, hogy te otthon vagy az Istennél. Hogy neked van helyed a kegyelem asztalánál, amit Isten maga terít meg, ő készít számodra. És ahol körbeülhetsz együtt ugyanonnál az asztalnál, mindazokkal, akik hasonló módon rászorulnak erre a kegyelemre. Akik felismerték Jézusban, hogy ő nem Isten káromló, mikor azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, hanem hogy ő Istenként emberi alázta magát, hogy téged a bukott teremtményt ismét igazi emberré tehesse. Nietzsche, a híres és hírhet német Isten tagadó filozófus, azt mondta, eljön a nap, amikor Isten halála végleg aláássa és elpusztítja értékeinket. Mert hogy ugye ő arról volt híres és hírhet, hogy meghirdette Isten halálát. Világa kürtölt az ő filozófiai tanításában, hogy az Isten halott. De arra is ráérzett, nagyon éles eszével, hogy amikor Isten halott lesz egy társadalomban, egy nemzet életében, egy család életében, amikor Isten meghal egy közösségben, akkor alássa és elpusztítja értékeinket. Testvérek, egy halottal mit lehet kezdeni? Ha sokáig tűrjük az otthonunkban azt, aki korábban ő kedves volt számunkra, akit öleltünk, csókoltunk, szerettünk, dédelgettünk, akinek a jelenlétében jól éreztük magunkat, ha sokáig tartjuk halottként tovább az élők között, alássa értékeinket, elpusztít minket is. Ezért vagyunk kénytelenek a legnagyobb fájdalmak és gyász között is megszabadulni a halottainktól. Furcsán hangzik, mégis így kell tennünk a magunk életének védelme érdekében. Jaj, ha meghal az Isten valahol, belepusztul az ember is. És lám, itt ezt készítik elő azok, akik a szent hely őreiként, Isten egyedüli hivatalos képviselőiként lépnek fel Jézus ellen. Ó, hányszor megismétlődött ez a történelemben. Üldözések, inkvizíció, mágia halál, és mi minden kísérte a Jézus az Isten halálának az útját. Mennyi vértanúja van ma is Krisztusnak ezen a világon? Statisztikák szerint mintegy 170 ezer ember hal meg évente világszinten a Krisztus nevének megvallásáért, főleg muzulmán országokban. Mert ott, ahol Isten halott, ott, ahol Jézusnak pusztulni kell, ott megrendül egy társadalom, ott felborulnak az értékek, és ott semmivé válik az emberi élet. Testvérek, nem csoda, hogy Dosztojevszkij is, a neves orosz író Karamazov testvérekben azt mondta, Ha Isten nem létezik, akkor minden megengedett az embernek. S lám, korunk nagyon világosan bebizonyítja. Ott, ahol Isten meghal, ott az ember mindent megenged magának. A legotrombább bűnöket is elköveti. A legnagyobb gazemberségekre is képes. Kivetkőzik emberi mivoltából a vadállatok szintjénél is mélyebbre süllyed, mert a vadállatok csak annyit pusztítanak a körükben, amennyi szükséges a túlélésükhöz. Az ember pedig mértéktelenül pusztítja saját fajtáját. Ott, ahol Isten nem létezik, ott az ember mindent megenged magának. És ebből születik az a nyomorúsága, az az elesettsége, ami oly sokszor rettenetes szenvedést zúdít rá. Hát ettől akar megóvni minket Isten, amikor Jézusban fölerősíti ismét ezt a drága üzenetet, én és az Atya egy vagyunk, és ebbe az egységbe akarlak bevonni titeket is, teremtményeimet, megváltott gyermekeimet, hogy ebben az egységben ti ne káromlásnak, szentségtörésnek minősítsétek Jézusnak különleges, érthetetlen tanítását és életvitelét, hanem egyedül hiteles isteni életnek, amit érdemes követni, amire érdemes rángolódnunk, mert ez tart meg minket is, és ez hoz igazi békességet, nyugalmat, csendet a zaklatott életünkbe. Ez hoz lelki tavaszt újra mindnyájunknak, hogy kiviruljon ismét az életünk, és mennyei virágzásnak jó illata lengje körül a mi mindennapjainkat. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 413-as ének első két versét. 413-as ének így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Imádkozzunk! Köszönjük háladással, Jézus, hogy Istenként emberi lettél. Azért, hogy megkeresd a bukott embert, és ismét megajándékozd őt az Isten gyermekség örömével. Annak örömével, hogy a tékozlásból hazakerülhet az atyai házba. Hogy ismét van számára megterített ünnepi asztal, ahol együtt örülhet az atyával, és mindazokkal, akik szintén az atya megváltott gyermekei már. Köszönjük, hogy ilyen ünnepet készítesz ma is számunkra Böjtvő vasárnapján. Köszönjük, hogy Jézus halálának az útját lélekben, gondolatban ismét végig kísérhetjük, hogy eljussunk újból és újból a feltámadás öröméig, és a mi életünkben is meglátszódjék az a lelki tavasz, aminek jelei másokat is odavonzanak a te közeledbe. Urunk, ahogy örülünk ilyenkor a külső tavaszi melegnek, a napsütésnek, a fénynek, a füvek sarjadásának, a rügyek bomlásának, a virágok nyílásának, a madarak énekének, úgy szeretnél te gyönyörködni, ami lelki megújuló tavaszunknak sok-sok jelét látva. Könyörülj, Urunk, rajtunk, és készíts minket úgy a húsvét csodájára, ezekben a bűnbánati bőti hetekben, hogy alázattal, lélekben, őszintén és hitelesen éljük meg Jézus tanítását, és így legyen a mi életünk sokak számára, bizonyság arra nézve, hogy te élsz, te uralkodsz, és a te győzelmed ma is kisugárzik mindnyájunk hétköznapi életére is. Imádkozunk azért, hogy könyörülj a betegeinken, a szenvedő testvéreinken, köszönjük háladással a gyógyulás csodáit, köszönjük neked a megtartatásnak a nagy lehetőségeit, köszönjük, hogy rábízhatjuk gyermekeinket Áld meg őket jövőjükben, áld meg őket tanulásukban, hely választásukban. Köszönjük neked, hogy könyörülő szereteteddel hordozol a te népedet, és hisszük, hogy meghallod könyörgésünk szavát. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt vasárnap az Ágnus Rádiónak gyűjtöttünk. Hálás szeretettel köszönjük a befolyt 367 lejnyi összeget. Ezen a vasárnapon egy újabb célra fogunk elfogadni külön adományokat a szeretett szolgálati perselybe. A héten érkezett a Farkas utcai gyülekezetből egy sürgős kérés, életmentő segélyezésre kéri fel egyház kerületünk gyülekezeteit dr. Kelemen Alexander ideggyógyász, aki a Kolozsvár belvárosi Farkas utcai egyházközségnek a tagja. A 36 éves testvérünk súlyos májbetegségben szenved, gyógyulásához műtéti beavatkozásra van szükség. A műtét elvégzésének a feltétele az, hogy a mája szinte teljesen beborító daganatokat gyógyszeres kezeléssel kell eltávolítani, ezt a kezelést a betegbiztosító nem fizeti. A gyógyszerek ára egy hónapra megközelíti az 5000 eurót. A család nagy erőfeszítések árán megkezdte a kezelést, ami eredményesnek bizonyult, ez felbátorította őket arra, hogy folytassák a gyógyszeres kezelést, és ehhez a folytatáshoz kérik a mi segítségünket is. Kelemen doktor józan életű, hívő református, aki eddigi orvosi szolgálatával sok szegény, összetört életű páciensen önzetlenül segített. Meggyőződése, hogy ebben az életben van még rá feladat, bízva, felépüléséért folytatott küzdelmében álljunk mellé imádságainkkal, jókedvű adakozásunkkal, legyünk minél többen segítő társai, kéri Kató Béla püspök és Kovács István előadó tanácsos, mert hogy a kerület szintjén szerveznek gyűjtést ennek a 36 éves kolozsvári ideggyógyász orvosnak a megmentése érdekében. Isten áldja meg a ma vegyülő és továbbiakban is érkező adományainkat erre a célra. Megérkezett az üzenet című újság legfrissebb száma, hátul az asztalon át lehet venni. Lelki irodalom, állítatos könyv is kapható, még hátul az asztalnál szét lehet nézni, vásárolni ezekből. Testvérek, megterítettük az urasztalát Böjtfő vasárnapja alkalmával. Készüljünk tehát az urasztalához, elénekelve a 264. éneket, mindkét versét énekeljük. A 264-es énekünk így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23-tól és a következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagára. Kedves testvéreim, egyszer az egyik rendőr sétált este az úton, és ahogy így sétált, hallotta, hogy az egyik szemetesben valami motoszkál. Azt gondolta, hogy egy kutya, és nem ment oda, de folyamatosan hallotta a motoszkálást, és egyszer csak úgy gondolta, hogy mégiscsak oda megy, és megnézi, hogy mi van a szemetesben. És amikor belenézett, akkor látta, hogy a szemetesben egy kisgyerek volt. Rögtön oda ment hozzá, és ki akarta venni a kisgyereket, és ez a kisgyerek valamit nagyon szorongatott a kezébe. Szorongatott valamit a kezébe, és azt mondta, hogy nem adom, nem adom. Ez a rendőr megpróbálta kivenni a kezéből, de a kisgyerek nagyon szorította, és mondta, hogy nem adom, nem adom. És megfogta ez a rendőr, és bevitte a legközelebbi árvaházba, és ott próbálták levetkőztetni, és tisztába tenni, megmosgatni, és az a gyerek folyamatosan tartott valamit, és mondta, hogy nem adom. Ott a nővérek is megpróbáltak kivontani a kis kezét, és tartotta erősen, és aztán kifeszítették a kezét, és látták, hogy a kezében egy kis száraz kenyér volt. És ő nagyon ragaszkodott ehhez a száraz kenyérhez. És ugye, hogy hányszor vagyunk mi is így, hogy ennyire ragaszkodunk a mi bűneinkhez. És lehet, hogy ott van a kezünkben, és szorítjuk, és Isten valami sokkal jobbat kínál fel nekünk, és mi mégis tartjuk a kezünkben, és mondjuk azt, hogy nem adom, nem adom. És lehet, hogy most idejövünk az úrasztala elé, és megállunk Isten színe előtt, és ahogy egész héten hallhattuk, hogy a bőjtnek az egyik legfontosabb lényege az, hogy a bűnünket tegyük a kereszt alá. És a legfontosabb dolog, hogy miről mondjunk le a bűneinkről. És miért? Azért, mert hogyha nem mondunk le, akkor szépen lassan megölnek minket. Egy cirkuszistának az egyik leghíresebb és legnagyobb mutatványa az volt, amikor az óriás kígyó köré tekeredett. És több éven keresztül gyakorolt ezt a mutatványt, és a cirkuszban bemutatta, hogy ő mit tud, és volt egy óriás kígyója, és úgy kezdte, hogy a lába köré egyszer, és folyamatosan végig feltekeredett rá a feje tetejéig. És akkor ugye jött a nagy taps, és egyik alkalommal ugyanezt a gyakorlatot bemutatta, és a nagy taps után, amikor a kígyó teljesen köré tekeredett, halk sikoly hangzott, és a kígyó megfojtotta ezt az embert. És pont így van a bűnnel is, hogyha nem szakítunk vele, akkor lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy több éven keresztül megtűrhetjük a bűnt, de egyszer csak megöl minket. És Isten ezért ajánlja nekünk a közösségét önmagával. ezért ajánlja nekünk a megterített asztalt és hív minket. És azt mondja, hogy gyere ide és tedd le a te bűneidet, szakíts vele. Nem úgy, hogy folyamatosan leszoksz róla, mert ez nem fog menni, hanem szakíts a bűneiddel. És ahogy a prédikációban is hallhattuk, Isten azért hív minket, hogy ő Isten legyen az életünkbe. Hogy Isten az ő isteni helyét megkapja a te életedbe. És azt mondod, hogy hogyan tudok én szakítani a bűnnel? Hát elsősorban úgy, hogyha megismered azt, hogy ki Krisztus. Hogyha megismered azt, hogy ez a Krisztus életét adta, érted? Ha megismered azt, hogy Krisztus elhagyta az ő mennyei dicsőségét, és lejött a földre, és itt szenvedett éveken keresztül, és utána meghalt csak azért, hogy te ne szorongasd azt a bűnt, és ne mondd azt, hogy nem adom, nem adom, hanem szakíts vele. És hogyha ezt felismered, és megismered ezt a Krisztus, akkor ő valóban Isten lesz a te életedbe. És a második lépés az, hogy döntesz. Döntesz arról, hogy lemondasz a bűneidről. Döntesz arról, hogy Uram, amikor most kijövök az Úr asztala elé, akkor én elengedem ezt a bűnt. Akkor én nem szorongatom többet. És azért imádkozunk, hogy mutassa meg Isten nekünk, hogy mi ez a bűn, amit úgy szorongatunk és úgy szeretünk. És most arra kérlek titeket, hogy közösen imádkozzunk, és közösen hajtsuk meg a fejünket, és arra kérjük Istent, hogy mutasson rá bűneinkre. És fogadjátok el az ő szeretetét, fogadjátok el az ő hívását, ismerjétek meg, hogy ki ez a Krisztus, és döntsetek úgy, hogy ezen a böjti alkalmon lemondtuk a bűnötökről. Nagyon nehéz, a legnehezebb a bűnökről lemondani. De Isten ezt szeretné, és erre kért minket. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre alázatosan, megvallván a bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Urunk, irgalmaz! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltess a te kegyelmed ajándékaiban! Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érelmette megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illőképpen előkészítettétek, rájáruljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, a gyülekezet pedig énekelje a 262. ének.